Thank you. Kedves gyülekezet, szokásunk szerint legelőször a gyerekekhez szólok néhány szót. Kedves gyerekek, az a bibliai szöveg, amit ma megtanulunk, nagyon rövid és könnyen megtanuljátok, és így hangzik, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mit jelent az, hogy szolgálni? Azt jelenti, hogy szívesen segítesz a másiknak. Neked semmi érdeked nem fűződik hozzá, de látod, hogy valamit tenni tudsz, valami jót a másikért, és te szeretettel teszed, szívből teszed, jókedvel teszed. És hogy ez a példa nagyon elevenen a szemetek előtt legyen, szeretnék egy kis részletet feleleveníteni Pál apostol életéből. Talán tanultátok a szüleitektől, vagy a gyerekszombatiskolában, hogy Pál apostolt fogolyként vitték Rómába, ugye Cézáreából, Palesztinából Rómába, és egy súlyos hajótörést szenvedtek. És csodálatos módon, ahogy Isten megígérte, mindannyian megszabadultak. 276-an voltak. Azért az ókorban is voltak nagy hajók, igaz? 276 utas, nem kevés. És azt olvassuk, hogy először az úszni tudók mentek a tengerbe, aztán ahogy a parancsnoknak az utasítására, aztán ki deszkákon, ki a hajó darabjain, ki hogyan tudott, de mindenki kiért a szárazföldre. És aztán azt is olvassuk, hogy Málta szigetére jutottak, ugye, aki már közületek iskolába jár, meg térképet is, mert megkeresheti, hogy hol van Málta szigete. És hogy az ott lakók, így olvassuk a Bibliában, nem közönséges emberséget cselekedtek velük, mert tüzet raktak, hogy az ázott, fázott emberek melegedjenek. Szerintetek mekkora tűz kell ahhoz, hogy 276 ember köré férjen, és mindenki száradjon, melegedjen a hajótörés után? Hatalmas, igazad van. És így olvassuk itt, hogy Pál apostol is ugye ott van a hajótöröttek között, és csak egyetlen mondatot idézek a Bibliából, mikor pedig Pál nagyon sok venyigét szedett, hogy a tűzre tegye. Tudjátok, mi a venyige? Szőlővesszők, és úgy látszik, ezek nagy tömegben voltak ott fölhalmozva, és sietett Pál is, hogy vigye oda, azt mondja, nagyon sokat. Hát ekkor már Pál apostol idős ember volt. Úgy képzelem, hogy ősz volt a haja, és hát ugye ő is átélte a 14 napig, úgy olvassuk, hogy nem láttak se napot, se csillagokat, csak a végén ettek egy keveset, mielőtt minden élelmet a tengerbe szúrtak volna, hogy azzal is könnyítsenek a hajón, aztán ugye maga a tengerből, ahogy kiszabadultak. Tehát ha az idős apostol ott leült volna a tűz mellett, és csak úgy melegedett volna, míg a többiek hordják a tűzre valót, senki nem ütközött volna meg rajta. De Pál apostol egész életében ezt követte, szeretettel szolgáljatok egymással. Most nem tanítani vagy prédikálni kellett neki, de most így tehette magát hasznossá, hogy jött, ment, hordta oda a venyigét ő is a tűzre, és hogy minden ember ott száradjon, melegedjen. Hát ezt a példát ne felejtsétek el, gyerekek, és nem tudom, hogy ti szerettek-e segíteni. Szerettek-e, amihez nektek semmi érdeketek nem fűződik, de méghozzá szívből, jókedvel annyit segíteni, amit csak lehet. Egyszer megkérdeztem egy gyereket, egy kicsivel volt nagyobb, mint ti, és úgy megkérdeztem tőle, hogy te mit szeretsz a legjobban csinálni. Tudjátok, mit válaszolt? Ilyen áhítatos hangon azt mondta, pihenni. Ezt szeretem a legjobban. Hát én azt szeretném, ha ti olyan gyerekek lennétek, akik nem pihenni szeretnétek a legjobban, hanem mindig azt nézitek, hogy hogyan tehetitek magatokat hasznossá, hogyan segíthettek. Hát Pál apostol példája legyen előttetek, ahogy az ősz apostol szedi a nagyon sok venyigét és teszi a tűzre, és jegyezzétek meg a bibliai igét, szeretettel szolgáljatok egymásnak. És akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéjét keressük meg Jelenések könyve 14. fejezetében. Jelenések könyve 14. fejezetében így olvasom az első verset, majd a negyedik versből csak egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni. Így olvasom a 14. fejezet első versét. Persze mindjárt sejtjük, ahogy olvasom, hogy ez egy jelképes beszéd, de meg fogjuk magyarázni, hogy a jelképes beszéd mit jelent. Így olvasom. És láttam, ímé egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 000, akiknek homlokukra volt írva az ő atyuknak neve. És aztán a későbbiekben jellemzi ezeket, hogy kik ezek, akik ott állnak a Sion hegyén a bárányjal, és homlokukon az ő atyuk neve, és a negyedik vers több dolgot mond, de én csak egyet emelek ki a negyedik versből. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Magyarázzuk meg röviden ezeket a jelképeket. Ugye a Sion hegye az Jeruzsálemben a templomhegy volt. Ezen épült a templom, és a Sion hegye szimbóluma végig az egész Ószövetségben Isten hívő népének, hívő egyházának. Azt olvassuk ott, hogy ott a Sion hegyén, mint az Isten hívő népe egyháza, 144 000 állnak ott. Ez feltétlenül egy jelképes szám, előzőleg szerepel Jelenések könyve 7. fejezetében, és ott, amíg először hallotta János apostol ezt a szimbolikus számot, de utána be is mutatták neki őket, és akkor látta, hogy a valóságban ezek egy óriási sokaság, amelyet hangsúlyosan mondja a szöveg, senki nem tud megszámlálni, tehát nagyon sokan vannak. És azt mondja, hogy minden ágazatból, nyelvből és népből valók. És úgy mondja a Jelenések könyve 7. fejezete, hogy ezek azok, és itt is így olvassuk, akik elpecsételtek, és ugye tudjuk, hogy minden pecsét tartalmaz egy nevet, és azt mondja, hogy ezeknek homlokukon van ő az atyuk neve. Miért használja a Biblia ezt a 144 000-es számot, ezt a jelképes számot? Mert a Bibliában az Isten egyházára, a hívő népére vonatkozóan a 12 a teljesség száma. Az Ószövetségben a választott ószövetségi egyháznak 12 törzse volt, az Új Szövetségben 12 apostollal indul a keresztény egyház, és ez a 144 000-es szám azt akarja kifejezni, hogy olyan tökéletes lesz az emberi történelem végső válsága idején. Az Istenben igazán bízóknak az összegyűjtése, mert ugye ez ebben az időben történik, ez az elpecsételés, hogy egyetlen egy se fog kimaradni. A 144 000 azt jelenti a teljesség. Mindazokat globálisan, minden ágazat, nyelv és nép közül az Isten összegyűjti és egy népé egyesíti, akiket a tulajdonának tud elismerni, mert azt mondja, a homlokukon van az ő atyuk neve, vagy a másik jelképes kifejezés, hogy elpecsételi őket. Ezt pedig az Ószövetségből tudjuk meg egy előkép nyomán, Ezékiel könyve 9. fejezetében, hogy ez azt jelenti, hogy oltalom alá helyezi őket az emberi történelem végső, legkritikusabb válsága idejére. Ez azt jelenti, hogy nem érhetik őket azok a veszedelmek, nem páholyból nézik ugyan végig, de így mondja a Biblia, kenyerük, vízük el nem fogy, életüket megtartja. Ahogy a Biblia mondja, nagyon nyomorúságos időben, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. És amikor szeretnénk tudni, hogy kik kerülnek ezek közé, az elpecsételtek közé, akiket Isten tulajdonának ismerik el, és akiket oltalom alá helyezze kritikus időre, akkor a jellemzésükből egyetlen mondatot emeltem ki, azt, hogy követik a bárányt, valahová megy. Ugye a bárány az egész Szentírás szimbolikájában maga Jézus Krisztus, ugye aki mint áldozati bárány adta az életét az emberért. És akkor az a kérdésem, hogy mire utal vissza ez a kép, hogy követik az bárányt, valahová megy. Ugye ne felejtsük el, hogy Jelenések könyve épp úgy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, mint ahogy a földi életében tanított, hiszen úgy is kezdődik Jelenések könyve, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése. És mikor Jézus azt mondja, hogy ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy, visszautal az egyik saját tanítására, egy jelképes tanításra, amit földi életében mondott el, ez pedig a jó pásztornak a példázata. És ezt János evangéliuma 10. fejezetében találjuk meg, tehát János evangélium a 10. fejezetét lapozzuk meg. Ez az a példázat, ez az a Jézus földi életében elhangzott tanítás, amire visszautal ez a mondat, hogy követik a bárányt, valahová megy. János evangélium a 10. fejezetéből olvasom az első verseket. Előzőleg még megemlíteném, hogy azért nagyon fontos Jézusnak ez a tanítása, mert mondhatnám, hogy összegezi Jézusnak az egyházra vonatkozó tanítását. Amit az egyházról tudni kell, amit az egyházról érteni kell, az tömören benne van Jézusnak ebben a tanításában. Olvasom az első verstől. Így mondta Jézus akkor az őt hallgató sokaságnak. Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az is rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ez idáig ugye egy nagyon érthető kép, hogy nagyon sokan foglalkoztak állattenyésztéssel abban az időben. Ugye hát a hasonlat anyag, hogy így mondjam, nagyon közérthető. A juhok ugye azok nappal a legelőn jönnek, mennek, éjszaka beterelik őket az akolba, és ugye a példa, a történet arról szól, hogy ugye az akolnak természetesen van ajtaja, ott megy be a pásztor a juhokhoz, de még említ ugye segédpásztort is, ajtónállónak mondja, az is ugye rögtön ajtót nyit a pásztornak, és hát az is kézenfekvő, amit mond, hogy ha tolvajok vagy rablók támadják meg a nyájat, akkor azok nem az ajtón fognak bemenni, hanem megbontják valahol az aklot, és ott hatolnak be. És aztán azt mondja, hogy igen, de ha jöhetnek ugyan a tolvajok és a rablók, de a juhok nem fogják őket követni, mert ők ismerik a pásztornak a hívó szavait, de még egy érzékeny különbséget is, re is utal itt Jézus, azt mondja, nem csak a hívó szavait ismerik, hanem még a hangját is, és az idegen akár mondhatja ugyanazokat a hívó szavakat, de a hangja, a hangszíne nem azonos a pásztoréval, nem ismerik a hangját, és elfutnak tőle, és nem fogják követni. Ugye talán gyerekkorunkban mindannyian hallottunk egy mesét, ugye, hogy a kecskegidákhoz be akar jutni a róka, és ugyanazt mondja nekik, amit az anyjuk szokott, de a hangja nem ugyanaz, és a kisgidák azt mondják, hogy hát ez nem az anyukánknak a hangja. Na hát ilyesmire utal itt Jézus, hogy még ha a hívó szavakat eltanulja is a rabló és a tolva, és ugyanazokat mondja, a juhok mégse hallgatnak rá, mert ők a hangszínét is ismerik a pásztornak, és az idegen hangszínt rögtön fölismerik, és elfutnak az idegentől. Hát Jézus ezt mondta el röviden, de a tanítványok kíváncsiak voltak, hogy tulajdonképpen mit akar ezzel mondani, mert ugye ez egy érthető hasonlat anyag, értették mindnyájan, de azt nem tudták pontosan, hogy Jézus mit akar ezzel mondani. És úgy olvassuk a 6. versben, hogy ezt a példázatot mondta nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól nékik. Újra mondta azért nekik Jézus, és most kezdi megmagyarázni, hogy ő mit akart megértetni ezzel a hasonlattal. És így olvasom, hogy akkor a hetedik verstől a 9. Újra mondta azért Jézus nékik, bizony, bizony mondom néktek, én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, és ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőt talál. De gondolom, sokan ismerik ezt a példázatot, ezt a részletet a Bibliából, és tudjuk azt, hogy később a 11. versben Jézus azt is mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Tehát két dolog szimbolizálja ebben a hasonlatban Jézust. Nem csak az, hogy ő a jó pásztor, de azt mondja, én vagyok a juhakolnak az ajtaja. Tehát mind a két szimbólum Krisztusra vonatkozik. És azt is figyeljük meg, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhoknak az ajtaja, és azt mondja, hogy ha valaki nem az ajtón megy be, ugye előzőleg mondta azt, tolva és rabló, ez, akik nem az ajtón mennek be, ez vonatkozik mind a pásztorokra, ugye, akik rablóként közelítenek, mind pedig a juhokra. Mert a 9. versben így olvassuk, én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, akár pásztor, akár juh, azt mondja, az megtartatik, bejár és kijár majd, és ugye a juhok legelőtt találnak. Akkor megkérdezem azt, hogy mit jelent a Krisztus hívő népéhez a törvényes, a szabályos ajtón át közelíteni. Legyen az egy tag, a Krisztus gyülekezetének egy tagja, most már ugye a szimbólumot fordítsuk le, akit ugye juhokhoz hasonlít, vagy legyen egy pásztor. Azt jelenti, hogy Krisztuson keresztül jutni oda, hogy Krisztust megismerte, elfogadta személyes megváltójának, és végbe ment rajta az a változás ennek nyomán, amit a Galácia beliekhez írt levél 2. fejezetének a 20. versében Pál így fogalmaz meg, elmondja, hogy mit jelentett számára Krisztust elfogadni, mint személyes megváltóját. Azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem. Természetesen ez is jelképes beszéd. Mintha azt mondaná, amikor áttélem Krisztus áldozatát, ami érettünk történt ártatlanul, akkor nem fizikai értelemben, de lelki értelemben én is megfeszítetek. Tudnélik, a nagy én, a nagy ego, a nagy önzésem, az meghal, az megfeszítetik. És így is folytatja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig a továbbiakban élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Tehát azt kell mondanunk, aki Krisztuson, mint ajtón át lesz a Krisztus gyülekezetének a tagja, vagy a Krisztus gyülekezetének a pásztora, annak az egója, a nagy énje, az önzése, mint egy meghal. Más emberré válik, más gondolkozású, más lelkületű emberré válik. Az életének a további értelme a szolgálat, az életének a további értelme igazat és jót cselekedni a Krisztusért. És az önzése nem ütközik ki, és nem okoz károkat. Ez a tanításnak a lényege. Ugye ez tagoknál is nagy baj, ha valaki nem az ajtón megy be. Ugye erre nagyon kell a Krisztus gyülekezetének ügyelni, hogy a tagjai valódi megtéréssel legyenek Krisztus gyülekezetének a tagjai. Van egy nagyon találó hasonlata Ellen White-nak, és ezt hadd idézzem, azt írja, hogy manapság ritka valódi újjászületés, és sokan, akik Krisztus gyülekezetének a tagjai lesznek, azok a keresztvízben nem halt meg az énjük, hanem ezt a hasonlatot használja, élve temettettek el. Vagyis jelképesen ugyan megtörtént az alámerítésük, ami azt fejezte volna, hogy a régi ember, az óember meghalt és feltámadt egy új életre, de olyan, mintha valakit csak élve temettek volna el, mert az énjük, az önzésük az nagyon is virulens, az nagyon is továbbra megmaradt. És még hozzátesz egy mondatot, ezért van annyi nyomorúság a gyülekezetben, mert sokan az önző, megtéretlen énjüket viszik be a keresztény közösségbe, mert az énjük nem halt meg, amikor a gyülekezet tagjává lettek, amikor megkeresztelkedtek. De még nagyobb a tragédia akkor, hogyha a pásztor sem az ajtón ment be. Hogyha olyan lelki pásztorai, olyan tanítói, olyan lelkészei lesznek a Krisztus gyülekezetének, akik nem a Krisztusban való személyes megtérés és mélyreható megtérés nyomán lettek ezzé, mert akkor óriási károkat okoznak. Hadd idézzem föl a Szentírásból, hogy az írás más helyei, azok hogyan szólnak az igazi pásztorról. Ugye Jézus a főpásztor, a tulajdonosa a nyájnak és az ő segédpásztorai. Azok milyenek legyenek, ha igazán az ajtón átmentek, akkor milyenek lesznek? Először idézem Péter apostol első leveléből. Péter apostol első levele 5. fejezetéből, hogy Péter hogyan látja, hogy ha valaki az ajtón ment be a nyájhoz, az hogyan fog bánni a nyájjal. Így olvasom Péter első levele 5. fejezetében az első verstől. A köztetek lévő presbitereket, ugye presbiter, ugye görög szó a presbiteros, és ennek a magyarra fordítása az, hogy vén, de nem életkorban vént jelent, hanem már az Ószövetségi Izraelben a lelki vezetőket nevezték, a tapasztalt vezetőket véneknek. Tehát azt mondja, a köztetek lévő véneket, vagyis lelki vezetőket, kérem én a presbitertárs, a Krisztus szenvedésének tanúja és megjelenendő dicsőségének részese. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Tehát, ha Krisztus nyájához egy lelkész, egy lelkipásztor az ajtón megy be, tehát Krisztusban való valódi megtéréssel, akkor jellemezni fogja az alázatosság. Soha nem tekinti magát főpásztornak, hanem Krisztus az egyetlen főpásztor, a nyájnak a tulajdonosa, ő egy szerény segédpásztor. És azt mondja, hogy legeltetik a népet jó indulattal, szeretettel, együttérzéssel, és nem uralkodik a nyájon, hanem példaképe a nyájnak. Ha az ajtó megy be, akkor ilyen lesz. És idézem az apostolok cselekedetei 20. fejezetéből is a 28. verset, amikor Pál szól az efézusi gyülekezetnek a véneihez, a lelki vezetőihez, és azt mondja, legeltessétek, ő is mondja, ugye gondot viseljetek a nyájra, és azt mondja, mint ami, akit Krisztus a tulajdon vérével szerzett. Ugye milyen, azt mondja, olyan felelősséget éreznek, hogy akiket Krisztus összegyűjtött, akikért ő az életét adta, nekik milyen felelősséggel kell azokról a lelkekről gondot viselni. Ennek a felelősségnek abszolút a tudatában vannak. És ugye a példázat arról szól, hogy ki lesz tolva és rabló a Krisztus gyülekezetében, aki nem az ajtón megy be. Nem biztos távolról sem, hogy ez a szándéka, ugye itt a hasonlat már nem kell túlfeszíteni, hogy eleve azzal a szándékkal megy, de ha nem az ajtón ment be, ha az énje nem halt meg, ha nem így közelít a nyájhoz, akkor menthetetlenül kártékony lesz, és nagyon súlyos károkat fog okozni. Kire mondta azt Jézus, hogy akik előttem voltak tolvajok és rablók? Ugye azokra mondta ezt Jézus, akik ugye az ő kortársai voltak, akik közvetlen előtte az Izrael gyülekezetének a lelki vezetői voltak, ezek voltak a farizeusok és az írástudók, akik nem ismerték a valódi megtérést, nem ismerték a valódi újjászületést, és nagy tekintéllyel, és uralkodtak a nyáj felett, és Jézus azt mondta, hogy nem, az igazi juhokat nem is tudták megszólítani, mert az igazi juhok csak arra a hangra hallgatnak, a jó pásztornak a hangjára. És amikor Jézus jött, akkor Galileában, Júdeában, Samáriában az igazi juhok, akik erre az isteni hangra vágyakoztak, azok mind meghallották az ő szavát. Erre utalt Jézus ezzel a hasonlattal. És akkor ennek a példázatnak egy rendkívül fontos mondani valója az, hogy az akol önmagában senkit sem tart meg. Ugye mit hasonlíthatunk az akolhoz? Egyház szervezeteket, külső egyházi kereteket. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy hát a világ zajától elvonulhat az egyházba. Hát az egyház az egy békesziget, az egyház az egy védett terület. De Jézus soha nem így beszélt az egyházról. Ugye gondoljunk csak arra, amit mondott, így fogalmazott. Azt mondta, hogy ezen a kősziklán, már mint önmagán építem fel az én egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Mit jelképeznek a pokol kapuja? A démoni erőket. De ezzel Jézus megjövendölte, hogy a démoni erőknek célpontja lesz az egyház, a hívő egyház. Hiszen ha ők nem lennének, és ők nem képviselnék a Krisztus evangéliumát, akkor ő teljhatalma lehetne a világ felett. Akkor ő abszolút vitathatatlanul és osztatlanul lehetne a világ fejedelme. Gondoljon mindenki Jelenések könyve 12. fejezetére. Miről szól az egész? hogy ez a bizonyos óriás kígyó, ugye, akit mondja, hogy aki neveztetik ördögnek és sátának, az asszonyt, a tiszta asszonyt, a hívő egyházat kergeti és üldözi. Krisztus mennybe meletele után minden haragját és üldöző hevét ellene érvényesíti. Tehát Jézus a példázatában elmondta, hogy az akol nem védett hely önmagában. Az akol önmagában senkit nem tart meg, mert az akolba hatolhatnak be tolvajok és rablók. Isten természet feletti módon nem fog közbelépni, és nem fogja ezt megakadályozni, hanem azt mondta, kik lesznek biztonságban. Kik azok a juhok, akik abszolút biztonságban vannak? Így olvastuk a János evangéliuma 10. fejezetében, a példázatban, a 9. versben, én vagyok az ajtó, és ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. Tehát Jézus azt mondta, hogy ha valaki valódi megtéréssel lesz a Krisztus egyházának a tagjává, hogy az énje tényleg meghalt, és tényleg követi a Krisztust, valahová megy, az jöhetnek tolvajok, rablók, az akkor is kijár, és bejár, és legelőtt talál, és fejlődik, és erősödik, mert megvan az összeköttetése a valódi pásztorral. És Jézus ezt még úgy is kifejezi, hogy azt mondja, hogy ezek ismerik az ő szavát. Így olvastuk a továbbiakban, így olvasom a 14. verstől. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. És miként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Ugye is előzőleg az alapvető példatörténetben is azt mondta Jézus, hogy mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját, idegent pedig nem követnek. Ugye a keleti pásztor az soha nem hajtja a nyájat. A keleti pásztor az megy elől, és a juhok követik, és ugye azért, mert ismerik az ő hívószavait, de ismerik a hangját is. És most szeretném akkor látni, tehát mitől lesz biztonságban egy juh? Akkor is, hogyha a Krisztus egyháza nem békesziget? Hogyha oda tolvajok és rablók is mehetnek, akkor is, hogyha a démoni erők próbálnak rajta diadalmat venni? Mitől lesz biztonságban? A következők kellenek hozzá. Először is ő az ajtón ment be. Tehát valódi megtéréssel lett a Krisztus nyájának a tagjává. A második, hogy ismeri a jó pásztornak a szavát. Ez azt jelenti, hogyan ismerhetjük ma a jó pásztor szavát. Krisztus nincs köztünk személyesen, de az egész írás az ő beszéde. Tehát akik annyira ismerik az ő beszédét, annyira bennük él az ő beszéde, hogy mindig hallják az ő szavát, és mindig követik azt. Én közelmúltban is idéztem egyszer ezt az ígét, nem is olyan régen figyeltem fel rá, és nagyon elgondolkoztatott engem, mikor Jézus azt mondta a korstársainak, és az Isten igéje nincs maradandóan bennetek. Tehát az Isten igéjét mi ismerhetjük, még élvezettel hallgathatjuk is, de az a kérdés, hogy az Isten beszéde maradandóan van-e bennünk. Ha maradandóan van bennünk az Isten beszéde, akkor mi mindig halljuk az ő szavát, és mindig megyünk az ő szava után. Mert ezt a szót nagyon ismerjük. Mert állandóan olvassuk az Isten igét, állandóan gondolkodunk fel, tehát nem mechanikusan olvassuk, megértéssel olvassuk. Átmegy a gondolatvilágunkba, szinte a vérünk is biblikussá válik, mert annyira maradandóan van bennünk az Isten igéje. És még egy érzékeny különbség, hogy a hangot is ismerik. Megkérdezem, hangról is lehet felismerni, hogy mi az Isten beszéde, mi nem? Nem csak a tartalomról, tehát pontosan tudják a tartalmat, pontosan tudják, hogy mit mond az Úr és mit nem mond, de még a hangot is ismerik. Tehát milyen a Krisztus hangja? Abban mindig tökéletes egységben van az igazság és a kegyelem, az igazság és a szeretet. A jó pásztornak a hangját meghallod egy földi pásztoron keresztül, vagy éppen, hogy nem azt a hangot hallod meg. Azoknak a füle érzékeny arra, hogy az a lelkület ugyanaz-e, mint a Krisztusé. Az a magatartás ugyanaz-e, mint a Krisztusé. A hangszínen is érzik. Tehát nem, még a hívó szavak sokszor lehetnek ugyanazok. hívó szavak lehetnek ugyanazok, de aki nagyon ismeri, aki az ajtón ment be, akiben maradandóan van az Isten beszéde, és ismeri a jó pásztort, az még a hangról is hallja, hogy ez most az a hang, vagy nem az a hang. És ezek vannak biztonságban. Akármennyire nem békes sziget az Akol, akármennyire ott az ellenségnek célpontja, hogy támadásokat intézzen és nehézséget okozzon. Azt mondta Jézus, aki az ajtón megy be, aki az ő szavát ismeri, akit őt hangról is ismeri, az kijár és bejár és legelőt talál. És később még Jézus ezt is mondta a 27. 28. versben ugyanitt, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem, és én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki nem ragadja ki őket az én kezemből. Nem csodálatos ez az ígéret? Ezeket a juhokat senki nem ragadja ki az én kezemből, és ezek célba jutnak. Én örök életet adok nékik, mondta Jézus. És ez nagyon bátorító, és nagyon vigasztaló. És szeretnék itt még a 16. versről is néhány szót szólni, amivel Jézus befejezte is, ez egy rengeteget idézett ige. Így olvasom a 16. versben. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az Akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy Akol és egy pásztor. Hadd mondjam, hogy az eredeti szövegben, ha valaki még nem hallotta volna életében, nem így van, hogy egy Akol és egy pásztor, hanem egy nyáj és egy pásztor. Elmondom a két görög szót, hogy mindenki tudja, hogy még csak külsőleg se hasonlít egymásra a két szó. Görögül a nyáj, az poimné, az Akol meg aulé. Ugye, tehát még hangzása se egyforma a két szó. Aulé és poimné, és itt nem ez van, hogy lesz egy Akol és egy pásztor, hanem egy nyáj és egy pásztor. És megkérdezem, mi tartja jobban össze a nyájat, az Akol vagy a pásztor? Az Akol az önmagában nem képes a juhokat se megvédeni, se összetartani. De aki tökéletesen össze tudja tartani a nyájat és megvédeni, az maga a pásztor. És itt volt még egy nagyon fontos kijelentés, így olvastuk a 14. versben és a 15. versben, és figyeljük meg, milyen szoros kapcsolatnak kell lenni a juhok és a főpásztor között. Így mondja a 14. vers, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Hogy olvastuk az elején, az alaphasonlatban? Nevéről szólítja őket. Mindegyiknek a nevét tudja. Név szerint ismeri Krisztus az ő juhait, az ő nyájának tagjait. És itt is azt mondja, hogy ismerem az enyémed. Ezben még önmagában nincs csodálatos, mert hogy Isten még a gondolatainkat is tudja, hogy mindegyiket névről ismer, hol élünk, mit élünk, és mindent tud rólunk, és minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól élt. De a másik annál döbbenetesebb, amikor azt mondja, hogy engem is ismernek az enyém. És utána mond, hozzátesz egy nagyon magasrendű hasonlatot, mert azt mondja, amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát. Tehát, mintha azt mondaná, olyan szoros közösségben vannak Krisztussal, a főpásztorral, mint Jézus az atyával. Az ismertség kölcsönös. Ők is ismerik az Istent. Mindent, a szavát, a hangját, a lelkületét, és ilyen közösség hogy valósulhat meg egy ember és Krisztus között? Csak is a Szentlélek által. Tehát mondhatnám, hogy mi jellemzi azokat a juhokat, akiket senki nem ragadhat ki az ő kezéből, akiket megtart. Három ajtón mentek be, valódi megtéréssel lettek Krisztus jájának a tagjai. Nagyon szoros közösségben vannak az ő beszédével, az ő igéjével, és harmadszor a Szentlélek által olyan bensőséges kapcsolat alakul ki köztük és Krisztus között, mint amilyen van az Atya és Krisztus között. Ez a három dolog a biztosíték. Tehát megtéréssel lett a Krisztus nyájának a tagjai, valódi megtéréssel, valódi újjászületéssel, az énnek való meghalással. Kettő, hogy az Isten igéje maradandóan van bele, nagyon ismeri az Istennek a beszédét, a szavát. És a harmadik dolog, hogy a Szentlélek által közvetlen belső lelki közösségben van. Isten tanácsaival igazgatja őt, ahogy mondja egy Zsoltár ige. Tud az Istentől kérdezni, és az Istentől válaszokat kapni. Tehát ez az a bensőséges közösség, ami a harmadik biztosíték, hogy senki nem ragadja ki őket az ő kezéből, és örök életet nyernek. És ezután a 16. versről még néhány szót, térjük vissza ehhez a vershez. Kikre utalhatott Jézus, hogy más juhaim is vannak, nem ebből az akolból valók? Hát amikor ő ezt elmondta, ezt a példázatot, ugye akkor az akol, hogy így mondjam, a külsőleg látható egyháza Krisztusnak a zsidó nép volt. Ugye a Júda népe, akik megmaradtak a babiloni fogság után. De ha valaki ismerős az evangéliumokban, az tudja, hogy Jézus egyszer nagy megdöbbenésükre azt mondta, hogy majd jönnek napkeletről, napnyugatról, északról, délről is, és Ábrahámmal és Izsákkal Isten országában letelepszenek. Tehát akkor mit is mondott el Jézus? Ugye azt mondta, hogy a pogányok közül, ahova ti nem mentetek el, ahol ti nem végeztetek el a szolgálatot, az Isten ott is fáradozott emberekért, és ugye nem lehet félreérteni, mert azt mondta, Ábrahámmal, Izsákkal egyenrangúként fognak letelepedni az Isten országában. Na de Jézus úgy mondta el ezt a példázatot, nem csak a maga korának, ő mindig szem előtt tartotta, és az idők végezetéig hangzottak az ő tanításai. És Jézus arra is utalt, amit a Szentírás sok más profétikus kijelentése alátámaszt, hogy majd az emberi történelem legvégén, amikor össze kell gyűjteni a Sionon azokat, akik hozzátartoznak, amikor el kell pecsételni, oltalom alá kell helyezni minden ágazatból, nyelvből és népből azokat, akik tényleg hozzátartoznak, akiket tulajdonának ismer el, akkor az Isten megint elvégzi ezt a munkát, hogy a különböző aklokból összegyűjti, akik az övéi. Azt mondta, így olvastuk szó szerint, elő kell hoznom, ki kell hoznom őket onnéd, és hallgatnak az én szómra, és azt mondja, ezek az ő valóságos juhai, akik szintén őt ismerik hangról, akik szintén őszintén megtértek, a maguk világossága szerint ismerik az ő szavát, és akik a Szentlélek által belső közösségben vannak vele. Elmondom, ez egy nagyon egyszerű kis szemléltetés. Egy öreg baptista bácsival beszélgettem Ózdon, nem tudom hány évvel ezelőtt, 20-25 évvel ezelőtt. Életünkben először találkoztunk. És ez a baptista bácsi azt kérdezi tőlem, hogy én mit szólok az ökumenikus mozgalomhoz. És azt mondja, mert nem is várta, hogy én mondjak valamit, azt mondja, mert nekem nem tetszik. Azt mondja, megmondom, miért nem tetszik. Azt mondja, hát itt az aklokat akarják egyesíteni. Azt mondja, de Jézus nem az aklok egyesítéséről beszélt, hanem hogy a különböző aklokból ő kiszólítja azokat a juhait, akik ők ismerik az ő szavát, és akik követik őt. És azokból egy nyáj és egy pásztor lesz. Ugye milyen egyszerű megjegyezni, ha az egyház szervezeteket akarjuk egyesíteni, ha szervezetekkel akarunk barátkozásokat építeni, és ezeket összekapcsolni valamiképpen, ez nem az, amiről Jézus beszélt, ez egy más terv, ez egy teljesen másfajta dolog. Jézus arról beszélt, hogy az ő igazi juhai, amelyek mindenütt vannak, és ezeket fenntartás nélkül testvéreinek ismerhetjük el mindenkor, akik a maguk világossága szerint valóban megtértek, ismerik az ő szavát, és követik őt. És ezeket fogja Krisztus összegyűjteni. És végül lesz egy olyan egységes népe, közvetlen Jézus eljövetele előtt, akiket ez jellemez, követik a bárányt, valahová megy. És erre szeretnék még befejezésül utalni, hogy mit jelent Jézust követni, valahová megy. Gondoljuk csak végig. Először is azt jelenti, hogy ismerik az ő igényét, és mivel követik is, nem csak hallgatják, hanem meg is tartják, a jellemük hasonul Krisztushoz. Hasonlít a jó pásztorhoz. Tehát a jellemükben látszik, hogy fokozatosan, de mind jobban hasonlítanak, mert követik őt. Mert a magatartásukban, a viselkedésükben, a jellemükben látható ez a fejlődés, mert az ő szavát nem csak hallják, hanem meg is tartják, mert valóban követik őt. Ez az egyik. A másik, ami látható, hogy végzik ugyanazt a munkát, amelyet Krisztus végzett a földön. A Krisztus igazi juhai, akik az ő szavát hallják és követik, azok nem üldögélnek az akolban, hanem azt teszik, amit Jézus mondott a főpapi imájában. Azt mondta, hogy ahogy engem küldött az Atya a világba, úgy küldtem én is őket a világba. Akkor ez mit jelent? Ugye gondoljunk Jézus példázatára, amikor azt mondta, elmondta ugye a magvető példázatát, és azt mondta, a szántóföld a világ, a jó mag pedig Isten országának a fiai. És ezeket ő a világ szántóföldjébe akarja vetni. Azt mondta, hogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket a világba. Egy szép mondatot idézek Ellen White-tól, ez annyira szép ez a mondat, azt mondja, a Krisztus az ő szolgáit, mint jó magot a világ ínségének a barázdáiba akarja vetni. Tehát akik követik a bárányt valahova megy, ez a második jellemzőjük, hogy dolgoznak emberek megmentésért. Nem üldögélnek az akolban. Nem vallásos Krisztus követők, akik hetenként mennek Isten tiszteletre, azt a hétköznapjaik ugyanúgy zajlanak, mint másnak. Hanem akik követik a bárányt valahová megy, azoknak a lelkük ég a vágytól, hogy embereken segítsenek, embereket mentsenek, azok kimennek a világba, kimennek az emberek közé, elmennek szélesebb világra is dolgoznak, fáradoznak emberek megmentéséért. És a harmadik dolog, ami jellemzi őket, hogy akkor is követik Jézust, ha üldözések és nehézségek támadnak, ha akár az életük feláldozásába kerül, mint ahova Jézus útja vezetett. Ugye, gondoljunk csak arra, amit Jézus a búcsú beszédeiben mondott. Azt mondta, ha a világból valók volnátok, a világ szeretné, ami az övé, de a világ nem tűri a másságot. Azt mondja, mivel nem vagytok a világból valók, azért gyűlölt titeket a világ. És utána még egyértelműen mondta, ha engem üldöztek, titeket is üldöznek. Majd és mondta viszont a vigasztaló, a bátorító szót, de ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják. Ahogyan közvetítitek a jó pásztornak a szavát, és látjátok embereknek a megmenekülését, embereknek az újjászületését, ami olyan jutalom és olyan csoda, ami mellett minden más eltörpül. Tehát akkor még egyszer, mit jelent, hogy követik a bárányt valahova megy? Egyszer a jelleméhez hasonlóvá válnak, mert ismerik nagyon a beszédét, de meg is tartják. Kettő, hogy végzik ugyanazt a munkát, amit Jézus végzett a földön, teljes odaadással, teljes önfeláldozással. Harmadik, minden következményt vállalnak ezért a beszédért. Követik Jézust ott is, akárhova vezet ez az út. És azt olvassuk az írásban, ezek fognak megmaradni, akik követik a bárányt valahova megy. Ő nekik lesz a homlokukra ütve az Isten pecsétje jelképes értelemben, nekik lesz homlokukon az ő atyuk neve, és őket helyezi Isten oltalom alá. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy megszeressük ezt a példázatot, és sokszor esünkbe jussanak a gondolatai, és lássuk azt, önmagában az akol jó dolog, szükséges dolog, oltalmat találnak ott a juhok, de önmagában nem védelem. A döntő a jó pásztorhoz tartozás, és hogy követni a pásztort valahová megy. Amen.
Befejezésül keressük énekes könyvünkből a 170-es számú éneket, és énekeljük az első, a második és a negyedik verset. Kérlek az ítékbe, töröd a távozásra már ismert módon imádkozzunk.
Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és eszünkbe jut a nagy ókori tanító mondása, hogy kelepcékkel telje szörnyű erdő az élet, és hogy biztonság egyes egyedül csak abban van, hogyha mi nagyon mélyen ismerünk téged, a szavadat, és személyesen téged a Szentlélek által, és követünk is. Kérünk, Urunk Istenünk, légy kegyelmes mindegyikünkhöz. Nagyon köszönjük ezt az ígéretet, hogy akik az ajtón mennek be, és akik a továbbiakban így ragaszkodnak hozzád, azokat senki sem ragadhatja ki a te kezedből. És kimennek, és bejárnak, és legelőtt találnak, és végzik azt a szolgálatot, amit ránk bíztál. Urunk, erősítsd meg ezt a reménységet, erősítsd meg ezt a hitet a mi szívünkben, és légy a mi jó pásztorunk, és add, hogy örömet szerezzen nekünk az a látóhatáról lévő nagy ígéret is, hogy bár itt az ellenség mindent elkövet, hogy szétszóródott a kereszténység, hamis tanítások, tévedésekkel tele nyomorúságok, botránkozások, végül mégis lesz egy nyáj, amelynek te magad gyűjtesz össze, Krisztusunk, a te beszédeddel, és ezek mind olyanok lesznek, akik az ajtón mentek be, akik követnek téged, akik ragaszkodnak hozzád, akiknek a jellemén és a munkáján ugyanazok a jegyek ismerhetők fel, mint amelyek rajtad, Urunk Krisztusunk, a te földi életedben. Add, hogy ezért soha se érezzük azt, hogy munkánk hiába való. Add, hogy ezen az úton járjunk, és részesei lehessünk a felébredt, a tiszta, a diadalmas egyháznak végül, és hogy majd megláthassuk a te végső szabadításodat is. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és maradj velünk. Amen.